Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szemre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész legújabb epizódja. A mai epizódban 4 dolgot hoztam nektek, 2 cikket, illetve témát, meg 2 tulajdonképpen GitHub repót, amiből az egyik az kicsit viccesnek tűnik, de szerintem hasznos, a másik meg teljesen komoly dolog. Na kezdjük is a 2 cikkel az érdekes témákkal, vagy legalábbis szerintem érdekes témákkal. Az első az egyik kedvenc területemről szól, ami nem a, nem tudom, üzleti vagy hát, hogy a fő érdeklődési területem, az pedig az űrkutatás. Persze mindenki, legalábbis aztán minden kisfiú, de aztán a kislányok is egy ponton az életükben űrhajósok akarnak lenni, és van, akinél ez nem múlik el. Ilyen vagyok én is, pedig elég sok objektív okom van, amiért ez így nem túl valószínű. De ha már űrhajós nem lehetek, akkor űrkutatás, és miért ne az űrkutatás terén vessük be a gépi tanulást és a machine learninget. Szóval erről szól most a cikk, amit bemutatok nektek, link a show notes-ban, ahogy azt megszokhattátok. Ismael, nem tudom, hogyan kell mondani a nevét, ezt úgyis már gondolom, megszoktátok, hogy itt legyilkolom mindenki nevét merő tiszteletből, na mindegy. Ismael Arujo, vagy Ahuho, ez egy 2020 novemberi cikk egyébként, úgymond egy picit régi, de a téma az szerintem egyáltalán nem időszenzitív. A cím Using Machine Learning to Find Exoplanets with NASA's Data. Ami nagyjából el is mondja, hogy miről van szó, tehát arra használjuk, vagyis hát a cikkben arra használja Ismael, már ha ez a keresztneve, a gépi tanulást, hogy az NASA adatai segítségével, a NASA adatainak a felhasználásával exobolygókat keressen, magyarán szólva olyan távoli naprendszerekben lévő bolygókat, amiket eddig nem ismert az emberiség. Mert ugye a saját naprendszerünket nagyjából ismerjük, tudjuk, hogy hány bolygó van benne, most attól tekintsünk el, hogy ez folyamatos vitát képezi, hogy például a Pluto az bolygó-e, de most ez lényegtelen, tudjuk, hogy milyen égitestek vannak legalábbis a nagyok közül a naprendszerünkben. Azonban ez távoli naprendszerekben már korán sem ilyen egyszerű, mert minél messzebb van egy naprendszer tőlünk, hiába vannak már fantasztikus képességű távcsöveink, a csillagokat meg tudjuk találni, mert azok ugye fényesen világítanak, tehát egy aktív kisugárzásuk van, mindenféle frekibe, de hát a látható fénybe is, és a bolygók viszont nem így vannak vele, persze, hogyha közel van egy bolygó a csillagához, és visszaveri a fényt, akkor még esetleg talán, de ez annyira elenyésző ahhoz képest, amit egy csillag produkál, szóval, hogy hosszú történet röviden, rohadtul nem látjuk a bolygókat. Mégis tudunk felfedezni bolygókat. Hogyan tudunk felfedezni? Gyakorlatilag kétféleképpen lehet felfedezni bolygókat. Az egyik, hogy ismerve a newtoni törvényeket, a csillagok mozgásában lehet bizonyos anomáliákat találni, a tökéletesen szimmetrikus, illetve tökéletesen hibátlan pályához képest, és ezeket a saját bolygóinak, mármint a csillaghoz tartozó bolygóknak, vagy egyéb éget általában a bolygóknak, de elvileg ugye más égitesteknek is csak elhanyagolható azoknak a, nem mondjuk egy kis holdnak elhanyagolható gravitációja csillagéhoz képest, de egy bolygóknak azért lehet észlelni, így ki lehet számolni, meg lehet becsülni, illetve van a másik módszer, ami pedig azon alapszik, hogy amikor a bolygó a pályája, a normál pályája során, tehát a normál pályán való mozgás során elhalad a csillagja előtt, akkor ugye egy pici részt, egy pöttyöt kitakar belőle. És hát ezt lehet látni, vagy legalábbis jobb eséllyel látjuk. És pontosan erről szólt, vagy erről is szólt a NASA-nak a Kepler nevű küldetése, ami lényegéből a NASA és a Caltech egyébként, tehát a kaliforniai műszaki egyetem együttműködéséhez, ami amúgy 2018-ban véget ért, tehát most nem zajlik ez a misszió, viszont borzasztó nagy mennyiségű kép keletkezett, rengeteget, rengeteg csillagot fényképeztek le, szó szerint több száz csillagot fényképeztek le, ami más naprendszereknek a központi csillaga, illetve csillagai, és ezeken a képeknek egy jelentős részét feldolgozták, így egyébként a Kepler misszió talált is egy csomó exobolygót, egy részét pedig nem dolgozták fel. Részben azért, mert nem volt ez szükség, tehát a kutatás fókuszát azt megoldották így is, vagy a célját, részben pedig azért, mert borzasztó sok van, és hát ez nagy munka. És a cikk, amit linkelek a show notes-ban, meg az egész sztori arról szól, hogy, és nagy felhívom a figyelmeteket rá, hogy van GitHub link is, tehát a kód rögtön elérhető, úgyhogy ez nem csak egy olyan cikk, amiben elmesélik, hogy ilyet is lehet, hanem ez egy olyan cikk, ahol meg is mutatják, hogy hogy lehet. Szóval természetesen képfeldolgozásról van szó, arról van szó, hogy 9564 megfigyelés van, 49 feature, ami leírja, hogy mit lehet ezen a képen látni tulajdonképpen, mondjuk így, hogy mit, miért, mit látott, hogy ez a látás, ez hülye szó, de értitek, a Kepler mit látott, és tulajdonképpen innétől a dolog az egy egyszerű machine learning, kvázi egyszerű machine learningre lehet átalakítani, és innétől minden olyan, ahogy azt gondoljátok, tehát szétdobjuk tréning, tesztadatra 60-40%, scalearn, tehát a full klasszikus dolgokat lehet itt használni. Nem is a machine learning része az izgalmas, már olyan értelemben, hogy abban semmi olyat nem fogtok látni, ami műszaki szemmel így váó, hanem szerintem nagyon izgalmas maga az alkalmazás, tehát hogy hogyan használják ezt fel. Egyébként itt a szerző mintegy 96%-os accuracy-t ért el, tehát a képek 96%-ában, vagy hát a megfigyelések nem képek, ezek mert leíró adatokról van szó, nem magáról a képről, 96%-ában el tudta dönteni, hogy ott megfigyeltek egy exobolygót, avagy sem. Ami azért nagyon cool, hiszen ez egy olyan kód, amit egy nap alatt meg lehet írni, itt a szerző szerint néhány óra alatt, de tudjuk, hogy ezekről a cikkekben azért mindig fényezik magukat a szerzők, nekem legalábbis az a tapasztalatom. Persze lehet, hogy csak én vagyok béna, nem tudom, hogy amikor egy cikkbe leírják, azt, jó, amikor azt írják le, hogy 5 perc alatt minden kész, azt ugye tudjuk, hogy nettó hazugság, de amikor azt írják, hogy 2 óra alatt csináltam egy machine learning megoldást, ami valami valódi feladatot megold az életben, hát jó, lehet én vagyok béna, de én ezt nem szoktam elhinni, szerintem 2 óra alatt nem lehet ilyet csinálni, mert annyi idő alatt legalábbis az esetek többségében a magát az üzleti problémát nem érti meg az ember, én szerintem. De lehet csak én vagyok lassú felfogású, vagy túl a projekt, és mit tudom én, de mindegy, szóval, hogy de egy nap alatt meg lehet azért írni ezt a kódot, magát a kódot, ha már érted, hogy mit akarsz, meg merre mész, meg hogy, és ennek a vége az, hogy van egy futtatóban a GitHub-ban fenn van ott a link. Azt megnéztem, hogy valóban ott van a Git-en, vagy a GitHub-ban. Egyébként én nem futtattam a kódot, tehát ezt be kell valljam nektek, hogy én ezt nem futtattam le, itt most elhiszem a szerzőnek, de hogy ez azt mutatja, hogy viszonylag kis munkával viszonylag nagyon pontosan lehet találni a Kepler misszió adataiban, vagy adatainak felhasználásával exobolygókat, szóval itt egy terület az űrkutatás, amiben ismét egy példa arra, hogy lehet a gépi tanulást hasznosítani. Következő példánk egy sokkal üzletiesebb, ha úgy tetszik, Jonathan Sterley tollából, To Apply AI for Good, Think Form Extraction, aminek a témája közel sem olyan csillagászati, mint az előző, sokkal-sokkal földhöz ragadottabb, viszont nagyon is hasznos. Ugyanis ki ne találkozott volna már azzal a problémával, vagy legalábbis helyzettel, hogy a vállalatokban, és úgy egyáltalán a gyakorlatban, itt akár ha 100 évet vagy 200 évet is visszamegyünk a világba, akkor az emberiség mindig is, vagy nagyon gyakran táblázatokba gyűjtött információkat, vagy legalábbis táblázatos szerkezetbe. Itt nem csak az Excelre kell gondolni, hanem arra is lehet gondolni, hogy 1922-ben egy újságban megjelent egy táblázat valamiről, amiben adatok voltak. Tehát, hogy itt nem szükségképpen a digitálisról van szó, sőt, pont, hogy nem a digitálisról van szó az esetek nagy részében, bár hogyha digitális dolgaink vannak, és ugye ahogy ez szokott lenni Magyarországon a digitális állami dolgok, hogy az a digitális, hogy számítógépen töltött ki a nyomtatványt, amit aztán két példányban, vagy háromban, vagy négyben kinyomtatsz, aláírsz, visszaszkennelsz PDF-be, és elküldesz egy e-mail címe. Egy perc néma csend. Na mindegy, szóval értitek, ami így digitális ott is, arról van szó, hogy ez ugye valójában a végén képpé válik, tehát a számítógép számára az ugyanúgy nem, vagy legalábbis nem könnyen feldolgozható. Na de lényeg, hogy baromi sok táblázatunk van. Volt, van, és valószínűleg lesz is a jövőben. És ez egy nagyon érdekes AI terület. Ugye tudjuk, hogy van egy OCR, ez Optical Character Recognition, tehát ez amikor a szkenner dolgokat felismeri a gép. Ez viszonylag jól szokott működni, angolul kiválóan, de magyarul sem rosszul, meg sok-sok nyelve, amikor van egy írott gépelt szövegünk, vagy valamilyen, már nem kézzel írott, de gépelt szövegünk, és be kell olvasni. Ez eddig rendben van, ezzel nem leptem meg, gondolom, senkit, vagy nem sok embert. De amikor egy táblázatról van szó, ott ezek az OCR, legalábbis az alap OCR dolgok azért erősen megfekszenek. Ki is tudnak, gyakran az szokott menni, hogy kiolvasnak adatot a táblázatból, de az oda van a végeredményben, amikor kiadja, akkor általában az egy ilyen odahányt adat halmaz, tehát hogy így random sor, tehát nem táblázatot kapsz vissza adatokkal, amit a legtöbb esetben szeretnél, amit a képen is látsz, vagy ami a papíron van, hanem hát jó esetben kb. Hasonló sorrendben a számokat, vagy betűket, amik voltak a táblázatban, de semmiképpen nem táblázatot. És hát ez egy, nem véletlenül van így, ez egy igen nehéz feladat, hogy a táblázat is maradjon az optikai karakter felismerés menő szó, tehát az OCR-ezés után. És ez a cikk, amit belinkelek nektek, illetve hát ez nem csak egy cikk, hanem annál sokkal több minden, van itt azért, vannak itt azért példák is, ez kifejezetten arról szól, hogy hogyan lehet táblázatot földolgozni. Annyiban nem segít rajtatok, hogy hát itt ez egy cég lesz, aki ezt majd csinálja, tehát ilyen szempontból nem fog velünk megosztani minden adatot, és, de azért van itt is GitHub repo, meg van némi, tehát nem rossz ez sem, azért is hát különben nem mondanám be adásba, hogyha rossz lenne, de hogy ez így nem egy komplett megoldás, amit így ingyen leemelünk a polcról és ölünk, de nem baj, mert ettől függetlenül viszont szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy lássunk, ez egy tök üzleties probléma, gyakorlatias probléma, és itt is a machine learning használható, és hogy használható. Itt ugye mivel pont a táblázatos formának egyáltalán a megértése, felismerése és ugye a kép adatnak a feldolgozása van, nyilván nem fogtok meglepődni, hogy ez egy deep learning típusú megoldás van mögötte. Persze többféle megoldás is létezik, természetesen ne rohamozzatok meg a kommentekben, csak azért, hogy elmondjátok, hogy többféle, ezt tudjuk, meg igen. Ez itt egy deep learning, és próbálnak egy SOTA, tehát egy state of the art, vagy a közeli megoldást biztosítani, ami hát valamilyen módon azért a táblázatokat is képes kezelni. Ez egy igen nehéz feladat, annak ellenére, hogy ilyen hétköznapinak, vagy hogy is mondjam, ilyen kis proli feladatnak tűnik, hogy jaj, most azért táblázatokat fölismerni, hol van ez a fantasztikus, nem tudom, Google, Facebook, stb. Által bejelentett csodai AI-októl, meg hol van attól, hogy majd beszélget velünk a robot, meg ilyesmi, amiről ugye a hírekben lehet olvasni. Ez viszont nekem azért tetszik, éppen azért tetszik, mert ez egy nagyon valóságos, ha úgy tetszik, földhöz ragadt, viszont egy nagyon valós üzleti probléma. És itt is jól tud jönni a deep learning. Ha megnézitek a link a show notes-ba, ahogy szoktuk, megnézitek a cikket, akkor azért látszik, hogy ahogy az angol mondja szépen, there is room for improvement, tehát hogy azért még van hova fejlődni, tehát ez a probléma, ez még nincs megoldva. Tehát, hogy azért ezek még így sokkal jobb dolgokat el lehet érni, mint amilyenek konkrétan régebben léteztek, de azért ez a probléma még nincs megoldva olyan szinten, hogy azt mondhassuk, hogy na kész, ezt így kell megoldani, és kész, mint mondjuk, ahogy a sima gépelt szövegre, én kimerem jelenteni, hogy ez a probléma gyakorlatilag megvan oldva, elérhetőek erre olyan megoldások, amik 80, inkább 90%-os teljesítményt nyújtanak, még a fölött is, úgyhogy gyakorlatilag ez a probléma megvan oldva. A táblázatok esetében viszont még ez nincs. Tehát, hogy azért ott ez még Ez nincs, úgyhogy ezt a témát járja körül. Nekem elsősorban azért tetszett, mert ez ilyen igazi gyakorlatias dolog, tehát lehet, hogy nem olyan izgalmas, de viszont nagyon-nagyon hasznos tud lenni. Na és akkor, ahogy ígértem, két GitHub repo. Az első, és tudjátok, hogy nem jellemző, hogy káromkodás lenne az adásban, nem azért, mert én egy akkora szent, csak egyszerűen felesleges, nincs helye, de hát nem tudom ezt máshogy mondani, az a neve a GitHub repónak és a programnak, vagy hát inkább ilyen kis snippetnek, amit ajánlok, hogy the fuck. Ami, hát igen, tehát ez az, aminek hangzik, úgyhogy itt, bocsánat, akkor ez lesz feltehetőleg az első és az utolsó ilyen adással, ahol ezt így ki fogom mondani rendszeresen, de hát ugye ez az elsztam, ugyanis pont erről szól. Ez egy Linux megoldás, szóval azoknak segít, akik Linuxosak, vagy Linuxsal is, én például nem tartom magam Linuxosnak, de Linuxsal is dolgozok elég sokat, ugye a terminállal, hát ki nem, aki azért machine learningben van, vagy egyáltalán informatikában, azért az előbb-utóbb látni fog terminált, és itt tulajdonképpen arról van szó, hogy aki nem él és hal és kell és fekszik a Linuxsal, mint például én, mármint, hogy én sem, azért az gyakran a parancsokat elgépeli. Én eleve gyakran elgépelek dolgokat, mert nem tudom miért, de néha betűt felcserélek, sorrendet, ahogy beírom, meg mit tudom én, szóval nálam elég gyakori, és gondolom, hogy másokat is sújt, sőt, biztos vagyok benne, hiszen ezért jött létre a The Fuck, aminek az a feladata, hogy egy halom Linux parancsot ismer, és amikor elrontasz egyet, mondjuk beírod véletlenül, hogy apt-get, ahelyett, hogy apt kötőjel get, ugye, klasszikus bénázás, legalábbis én nálam, akkor nem csak annyit kapsz vissza, hogy hát bocs, ez nem egy ismert parancs, próbálkozzá újra, hanem ha installálod a the fuck-ot, akkor megpróbálja a leghasonlóbb parancsot megtalálni azok közül, amiket valószínűleg, tehát amit írtál volna valószínűleg, ugye az alapján, hogy hát, hogyha mennyire gépelted, de ugye általában az elgépelések, elütések, tehát nem olyan nagyon lehetetlen megtalálni, és felajánlja, és az a lényeg, hogy egyetlen enter, ahelyett, hogy újra gépelnéd a parancsot, vagy ugye felső nyíllal visszamennék, kiavítanád, amit elrontottál, vagy hát, ha maradunk a címnél, akkor stílusosan, hogy amit elhasznál, azt kiavítod, és akkor újrafutatod, ahelyett csak egy entert kell ütnöd, és lefut ugyanaz a parancs, ugyanazokkal a paramétereke, de kijavítva ugye az elgépelést. Ez nem data science ilyen szempontból, tehát nem azért van a dolog, nem azért fontos, hogy elmondjam, mert ez feltétlen data science, hanem ez egyszerűen azért, mert aki foglalkozik data science-el, azt ez érintheti. Ez egy ilyen kis apróság, ami segít az ember életén, meg talán egy picit vicces is így az elnevezés miatt, de szerintem nagyon jó, ötletes. Ubuntu, FreeBSD, Chrome OS és OSX alá, az OSX ugye egy kicsit bonyolultabb felrakni, de annak is itt van, hogy kell, úgyhogy hát ezt nem próbáltam, mert OSX-et nem hajtok, bőven elég nekem két oprendszer világ, azért mondom, hogy világ, mert ugye Linuxból több is van, mert több distro is előfordul nálam, úgyhogy egy harmadik világ az már igazán nem kell, de aki abban a világban van, az is megtalálja itt a számítását, ahogy olvasom, bár azt nem próbáltam, ezt bevallom. Az Ubuntu alatt működik, azt tudom, mert azt próbáltam. Úgyhogy hát tudom ajánlani nektek a The Fuck-ot, link a show notes-ban. A következő GitHub repo, link a show notes-ban, ahogy ezt megszoktátok, az Opirator, ez ilyen szóvicc akar gondolom lenni, mert hogy Python, és akkor, hogy Python, Opirator, értitek? Mindegy. Jó, hát, oké. Ez is egy szintje a humornak. Az a lényege, és itt is bevallom, hogy ezt egy izgalmas repónak találtam, gondoltam, hogy elmondom nektek, és megmutatom, de én magam nem próbáltam még ki. Tehát elolvastam, megnéztem a demót, szerintem cool. Akitől kaptam az ajánlást, annak feltétlenül megbízok a véleményébe, és ezért ajánlom most nektek, jó? De én egyébként még nem próbáltam. Az Opirator-nek az a lényege, hát a tételmondat mindent elárul, turns your Python functions into microservices with web API interactive GUI and more. Tehát magyarul van valamilyen Python alapú függvényed, vagy hát tulajdonképpen egy Python parancsod, egy kis valamilyen kis mini szerviszed, amit az operator gyakorlatilag elvileg egy parancs segítségével, ugye van egy ilyen sémája, egy JSON sémája, egyből átalakít egy hívható mikroszerviszé, amihez kapsz egy webapit, és még kigenerál neked egy ilyen interaktív GUI-t is, tehát egy felhasználói felületet. Ez megint nem az, hogy hard data science, tehát ez nyilván nem egy machine learning library, mindig nyilván rájöttetek, hogy ezt mondom. Viszont én legalábbis a gyakorlatban gyakran találkozom azzal, hogy az ügyfelek nem annyira szeretnek parancsorban parancsokat futtatni, vagy hogyha demoznod kell egy működést, akkor hiába működik parancsorban, olyan érzést ad az ügyfele. Nem tudom miért, mert én szép dolog a parancsor, főleg, ha megvan egy kicsit fixálva színekkel, meg mi egymás, de tök jól átlátható. De valahol értem azt, hogy a user nem azt akarja nézni, hanem szeretne kapni egy felületet, ahol van egy gomb, amit megnyom, és akkor megtörténik, amire vár. És nagyon sok időt el lehet pazarolni, vagy hát jó, nem pazarolni, de értitek, el lehet használni arra egy projektben, hogy ilyen mini felületeket, demo felületeket megcsinálj. Én nagyon hiszek benne, hogy fontos, hogy az ügyfél, vagy a user, vagy mindegy, hogy mondjuk megrendelő, lássa, mit csinálsz, mert ez nekem nem csak azért, mert menőn néz ki, ez is persze fontos, hogy egyfajta ilyen marketing értéke is van a dolgoknak, de sokkal inkább azért, mert el tudja képzelni, hogy te miben gondolkozol, hogy akarod megoldani, amit ő szeretne, és az alapján tud téged instruálni, hogy valójában mit szeretne. Tehát ilyen gyors demózásokban, mini demózásokban hívhatjuk agilis működés, tök mindegy, hogy hívjuk, de értitek. Szerintem ez nagyon jól működik, különösen a data science, machine learning területen, ahol azért előfordul, hogy foglalkozunk olyan komplex dolgokkal, matekkal, statisztikával, amit nehéz fejben elképzelni annak, aki nincs ebben napi szinten bent, tehát mondjuk a business megrendelődnek nem is a dolga, hogy napi szinten ebbe belegyen, de valahogy meg kell, hogy értsétek egymást, és szerintem ennek az egyik legjobb módja az ilyen mini demóknak a mutogatása, amit persze lehet rajzolva is, de hogyha van egy ilyen tök jó kis library, ami így kvázi megrajzolja, legyártja neked ezeket a mini demókat, mini felület, ezek nagyon mini, tehát hogy képzeljétek el, hogy 3-4 gombot ki tudsz rakni, input, output, és meghívja. Tehát ez tényleg mikroszerviszek, tehát ez nem arra alkalmas, hogy egy komplett megoldást ott ledemózzál, csak egyszerűen arra alkalmas, hogy egy miniszervisznek a működését meg tud bemenet, kimenet, és akkor ott lehet demózgatni. De tulajdonképpen annyival vagy beljebb, hogy nem végülis ahhoz hasonló, mintha egy postmanod lenne, és akkor ott a hívásokat különböző csak itt lehet, már van egy ilyen felület, ahol a paramétereket te tudod állítgatni, ilyen kis csúszkával ez az, tehát hogy ez egy alternatív megoldás erre, ami szerintem jól néz ki, hasznosnak tűnik, és gondoltam ezért ajánlom nektek. Remélem tetszett nektek ez az adás, ennyi volt már az adatépítés, találkozunk a következő epizódban, sziasztok!